amíg valaki nem fogja meg a macskakövet, és nem veri be a kirakatba, és nem lesznek még több ezeren, akik ezt megteszik, addig ez nem fog megváltozni. Ebben az abszurd történetben azt látjuk, hogy két kollégánk életveszélyesen megsérül, majd elkezdenek nyűszíteni a vazallusok, hogy Attila maradj. Van egy ilyen régről örökölt kelet-közép-európai reflex, hogy amit el lehet lopni, azt el kell lopni.
Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal.
Ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcast műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Mai vendégünk Epres Attila színművész.
Köszönöm a meghívást.
Köszönjük, hogy eljött.
Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, van nekünk egy szolgálati közleményünk, azt elmondom, ahogy szoktuk. A Magyar Hang szinte kizárólag az olvasók, hallgatók, nézők támogatásainak köszönhetően működik. Ezért kérjük, hogy aki teheti, támogasson bennünket, fizessen elő heti lapunkra, kövessen bennünket a Facebookon, iratkozzon fel YouTube csatornánkra. Köszönjük előre is. Most pedig vendégünkhöz fordulok. Szeretettel köszöntjük. Gondolkodtunk, mivel kezdjünk, jó sok témát szedtünk össze, de pont a Bencével múlt heti kultúrtáj adásában többek között beszélgettünk a 2,5 hónapja a Nemzeti Színházban történt balesetről, ugye a Rómeó és Júlia előadáson történtekről, illetve hát annak utóéletéről, ami igazából ez benne ma az érdekes, hogy mintha nem lenne a dolognak utóélete, és ezt úgy gondoltuk, és valószínűleg nem vagyunk egyedül ezzel, hogy ez egy elég felháborító ügy, és akkor azt gondoltuk, ezzel kezdenénk, hogy mint kolléga, mint a színházi világ részvevője, mit gondol erről az esetről?
Hát egyértelmű, hogy az egész történet elejétől a végéig felháborító, és minden szempontból ellene megy annak, amit úgy hívunk, hogy nem is tudom, hogy mondjam, szabályos, munkarendileg szabályos, hogy a színházban minden dolgozóra és minden művészre kiterjedően figyelmes és rendes munkakörülményeket teremtő helyzet lenne. Ennek ez minden ellentmond. Arról nem beszélve, hogy már ahogy elkezdődött az egész történet a lezuhanás pillanata után, hogy a rendőrséget nem hívják föl, hogy lebontják a díszletet még aznap éjjel, ami egy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy bűnesetnek a helyszíne, hiszen ennek a történetnek, ami életveszélyes testi, lehet, hogy maradandó testi sérülést okozott a két kollégának, ennek nagyon komoly felelősei vannak, és még egyszer mondom, hogy ez többes szám, hiszen aki színházban dolgozik, az pontosan tudja, vagy a színházban játszik, mint színész, az pontosan tudja, hogy egy díszlet a megtervezés pillanatától addig, hogy egy előadásban bemegyünk, abba a díszletbe és ott játszunk, legalább 3 szűrőn megy keresztül, de inkább 5. Mert az első szűrő az, hogy a tervezéskor, a terv elfogadáson egy ilyen a színházban, megállapítják, hogy a díszlet a terv elfogadáson már látják, megfelele minden szabálynak. Az első szabály például, hogy nem mehet túl a vasfüggönyön. A vasfüggöny a színházban azért van, talán erről még nem beszélt sokat senki ezekben a hírekben, ami ezzel kapcsolatos. Miért van a vasfüggöny?
Nem tudom.
A tűzzáró. Bizony. Az azért van, mert hogyha bármilyen tűz üt ki a színpadon, akkor azonnal leeresztik, hogy a nézők ne sérüljenek. Ugye a színpad oldalán is 2 tűzzáróajtó van, azt nem mindenki tudja, általában vasajtók, talán mindenhol vasajtók vannak, sőt, még egy vasajtó van valahol az épületben, a színházban több ilyen tűzrekesz van. Cáfoljanak meg, de biztos forrásból tudom, hogy ez a díszlet is túllóg a vasfüggönyön. Ezt már nem lehetett volna elfogadni. Azt pedig soha nem lehet a díszlet elfogadáson áttolni, egy tervelfogadáson, hogy a díszlet hátuljában bárhol, ahol nem biztonságos, vagy nem megvilágított a hely, egy méternél, vagy 1,5 méternél magasabb helyen nincs védőkorlát. Márpedig itt nincs, nem volt. Nem lehet, hogy egy műszaki vezető ezt átvegye, a tervefogadáson nem fogadhatják el. Előadás előtt amikor átveszi az ügyelő ezt a díszletet, nem engedhet bele színészt, ha ilyen helyzet áll fönn, és ezért természetesen felelős a műszaki vezető, a színpadmester és az igazgató. Ennek legalább ennyi felelőse van. Szinte mindenki. Most én nem hurcolnék meg ezért senkit, mert tudom, hogy ennek a, nem tudok másképp fogalmazni, ennek a valamiféle beteges kisebbség érzettől hajtott, szörnyű, bosszúálló embernek, aki a Vidnyánszky Attila, ennek a hatalmától retteg ott mindenki, és természetes, hogy nem tudnak ellene menni, amikor egy olyan vizsgálóbizottságot állít föl, függetlennek titulálja, akinek minden tagja a Nemzeti Színház dolgozója. Természetes, hogy nem fognak ellene vallani, mert az állásukkal játszanak. A két színész, vagy a szüleik, vagy a hozzátartozóik nem fognak pert indítani, mert tudják, hogy akkor az a színész lehetetlennél lesz téve, legalábbis amíg ez az éra működik. Hát itt egy rettegés és félelem uralkodik jogszerűség és munkavédelmi szabályok helyett. Felháborító, hogy a rendőrség másnap a sajtóból tudta meg, hogy mi történt. És képtelen volt kivizsgálni a helyszínt, hiszen már nem állt. Visszaépítették ugyanúgy. Mindjárt elhiszem. És az is borzalmas és rettenetesen nehéz, hogy a kollégám Horváth Lajos Ottó többször is bocsánatot kér a lelkiismeret furdalástól gyötörve Vidnyánszky Attilától, aki ez az egészért abszolút felelőssé tehető, hiszen mint rendező állítólag többször is szóltak neki, nem csak állítólag, több fülből, illetve szájból hallottuk ezt, hogy szóltak, hogy ez veszélyes, hogy meredek, hogy nem lehet, és állítólag többször is azt mondta, nem, tessék megszokni, megtanulni, ez így lesz. Ő ezért keményen felelős. És bocsánatot kér tőle a színész, mert lelkifurdalása van, hogy a színésznőt ő hozta bajba. Ugye Szász Júlia életveszélyesen megsérült, több volt eltölt, kórházba került, szegény Ottó, biztos, hogy ki van borulva, értem, de az ő keze is tönkrement. Ez egy, nem is tudom, hogy fogalmazza kriminalisztikailag, de valószínűleg ez egy bűncselekmény, és semmiféle felelősségre vonás, és semmiféle konklúzió nincs.
És az a félelem, amiről beszélt Vidnyánszky Attila kapcsolatban, ugye több vendégünk is volt már, akár a műsorban, akár interjúlanyok, akik nem ejtették ki a nevét, és ez kicsit egy ilyen démonizálásnak is tűnhet, de hogy ez, amit most elmondott, azért ennél súlyosabb a helyzet, mint hogy nem feltétlenül megosztottságról beszélhetünk akkor csak a színházi világban.
Itt nem lehet finomkodni, itt arról van szó, hogy lehet tudjuk kinek nevezni azt az embert, aki a mi emlékezetünk szerint az utóbbi 50-60 évben a legtöbb kárt tette a magyar színjátszásnak, de akkor is az a neve, hogy Vidnyánszky Attila, itt nincs mese. Itt folyik egy olyan vaddisznoskodás a művészet erdeiben, amit már nem lehet normális észre fölfogni. Tehát amikor Vidnyánszky Attila így meghúzott egy vonalat, egy kerekasztal közepén, ahol a szakma nagyképviselői ott ültek 15-20 évvel ezelőtt, és azt mondta, hogy na, itt vagytok ti, itt vagyunk mi, és most mi jövünk. Ez a mondat hangzott el, ennek rengeteg tanúja van, ott ültek. Akkor ott valami olyan szakadékot robbantott, ami azóta is tágul, és tesz tönkre mindent. Miután megalapította a Magyar Teátrumi Társaságot, elkezdte beszipkázni a színházakat, akik pénzt akartak az államtól. Persze, hogy akartak pénzt, persze, hogy azt gondolták, hogy ezt a kompromisszumot megteszik, akkor belépnek ebbe a elég meredek dolgokat beszélő Vidnyánszky-féle körbe. És ezzel a Magyar Színházi Társaságot egyre jobban lehetetlenítették el, aki évszázados alapokon működve, ez a színházi, Magyar Színházi Társaság, nagyon komoly emberekkel, igazi doktorátust szerzett kolokvált emberekkel működött. Vidnyánszky Attila úgy kapott valamiféle felhatalmazást a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetésére, meg a Kaposvárira, hogy adtak neki egy Kossuth díjat, és a Lex Vidnyánszkynak becézett törvénnyel kapott egy doktorit. Ami teljes őrület, olyan, mint valami Ceausescu történet Romániából, a régi Romániából, vagy bárhonnan egy afrikai rezsimből. Hát nem lehet valakit kinevezni doktornak, mint egy népmesében, azért, mert kapott a királytól egy tért szalagrendet. Ez egy őrület. És mi ebben az abszurd történetben azt látjuk, hogy két kollégánk életveszélyesen megsérül, majd elkezdenek nyűszíteni a vazallusok, hogy Attila maradj, ami aztán már egy nem is tudom, egy osztroszki komédiában illik, vagy egy Molière-be, a legsúlyosabb álszentek összeesküvése, de komolyan mondom, létező színdarabról beszélünk, ahol ez rég meg volt írva, és egyszer csak megállapítják, hogy ennek nincs felelőse. Már az is, hogy lemond, honnan mondana le? Félreértésnehesség, ő nem egy kinevezett igazgató, ő egy intézménynek a tulajdonosa. Ezt nem mindenki tudja ebben az országban. A Vinyánszky Attila a Nemzeti Színház, nem tudom milyen KFT-nek, vagy KHT-nek, vagy alapítványnak a tulajdon, az egyik legnagyobb tulajdonosa. Ő nem mondhat le, olyan nincs. Megszüntetheti a céget. Ez egy vicc. Is. Ő nem egy kinevezett, vagy megválasztott igazgató.
És egyébként, amit említett, hogy a két balesetet szenvedett színész, illetve a családjaik nem fognak perelni, mert hogy akkor ellehetetlenül
hát a pályájuk. Biztos vagyok benne.
De az miért van, hogy hiszen ön most nagyon keményen elmondja, amit gondol.
Én nem vagy, én szerintem nem kemény vagyok, hanem pontos vagyok. Itt arról van szó, hogy semmiféle téveszme ne legyenek körül, ezek olyan szabályok, amiket mind átléptek, és olyan bűnök, amit mind elkövettek. És a két színész ebben a legártatlanabb, bocsánat, az előbb nem mondtam a lényeget, hogy a végén az hangzik el, hogy a színész figyeljen jobban oda, hogy ilyet kiejt a száján ez a szörnyű ember. Nem tudom már, hogy fogalmazni. Hát hogy képzeli? Ez az áldozat hibáztatás legrondább példája.
Igen, csak azt akartam kérdezni, hogy ahogy ön most elmondja, néhányan el szoktak mondani ilyen dolgokat, tehát hogy végül is nyíltan beszélnek dolgokról, ugyanakkor az látszik, hogy nagyon sokan ezt nem teszik meg, őket hasonló félelem tart sakban, mint mondjuk az említett két színészt, akik esetleg nem terelik jogi útra az ügyet a karrierjük megóvása érdekében? Vagy mi lehet annak az oka, hogy azért olyan óriási visszhangja ezeknek a dolgoknak nincs. Egy-két bátor ember.
Hibásak vagyunk ebben. Az egész ellenzék úgy, ahogy van, egy gyáva haszonleső gazember banda. Elnézést kérek minden barátomtól, aki velem együtt ellenzéki. Ezt mindannyiunkra értem, akik úgynevezett magyar értelmiségiek vagyunk. 20 évvel ezelőtt még senki nem tudta pontosan, mi az a borderline szindróma. Voltak olyan barátaink, vagy csajaink, akik ebben szenvedtek, és azt hittük, hogy idióta. Nem, van egy ilyen létező betegség, most már egy csodálatos dokumentumfilm, Csajnak köszönhetően, aki erről vall, Mazzag Izabella, pontosan tudjuk, hogy ez hogy kezelhető. Ebben a szindrómában szenved egy egész magyar értelmiségi társadalom, hogy mennyire léphet bele a nermocsárba, és hogy akkor ő mennyire bűnös, és ezen a límeszen játszik. Jó, és ezért nem kemény, és ezért nem pontos, és ezért nem mond el semmit nyilvánosan, mert attól fél, hogy abból a nerből, amit ő szíd, mert ugye mit tudunk szídni, azt a rendszert, amit most nernek titulálnak, és elszívja a kultúrától, az oktatástól, az egészségügytől a pénzt, a nép jólétből veszik ki a pénzt a saját hasznára, nem meri nagyon pontosan és erősen kritizálni, mert onnan csurog neki egy kis haszna, és ezt nem lehet másképp elnevezni. Ez ilyen, ez egy hétfátyoltánc, egy ronda, pici kompromisszumokkal teli mocsár, nem tudok, hogy fogalmaz, egy büdös mocsár. És amíg valaki nem fogja meg a macskakövet, és nem veri be a kirakatba, és nem lesznek még több ezeren, akik ezt megteszik, addig ez nem fog megváltozni.
És ez mondjuk a színház életre, hogyha ennyire elmérgesedett a viszony, vagy mondjuk nagyon, ennyire beállt, akkor ez nagyon. Innen van visszaút?
Hát azt tapasztalja mindenki, és hallom én a nagy öregektől is, hogyha egy nagyon hosszú idő alatt jól fölépített művészi struktúrát, amit a mi nagy tanáraink meg elődeink, a Szinetár Miklósék és a Asser Zsámbéki, Székely, Valló, most sok nevet nem tudok elmondani, akit kéne, fölépítettek és összeraktak, és nagyon komoly nemzetközi és doktori szintű és magas művészi szintű munka volt mögötte, egy pillanat alatt szétvernek, az nagyon hosszú ideig így lesz. Azt írtó nehéz lesz újra összerakni. Tehát nem lehet egy színművészeti főiskolát úgy letarolni, hogy a professzorok és nagymúltú szakmai tanárok helyére egyszer csak beültetnek foci barátokat, képzetlen, erre tanításra képzetlen színészeket, és operatőröket rendezői szakra, és színházi rendezői szakra. Botrány. Ezt nagyon nehéz lesz újra összerakni, és írtó nehéz lesz a gazdasági rendszert visszamenteni, mert amikor a teátrumi társaság ezzel a fegyverrel él, hogy az kap pénzt majd színház támogatásra Orbán Viktoréktól, aki beáll ebbe a társaságba, és aki elnevezi magát marha gyorsan Nemzeti Színháznak, ugye ezt többen ügyesen megtették. A Győri Kisfaludiból Nemzeti Színház lett. Most újabban a Debreceni Színház is már gyorsan Nemzeti Színház lett. Aki időben reagált, az kap pénzt. Aki a teátrumi társaságban szépen viselkedik, az kap pénzt. A többi meg kritizálja, jó, a rendszert, de nem kap pénzt. Most a nagy baj az, remélem, hogy jól válaszolok a kérdésre.
Abszolút.
A nagy baj az, hogy a színháznak az alapvető feladata, kicsit tessék elolvasni Shakespeare-től a Hamlet színészekhez intézett tirádáját, az alapvető feladata tükröt tartani, mint egy a természetnek. A természeten természetesen az ember is mozgolódást értjük. A színháznak nem az a feladata, hogy bármit elkendőzve szórakoztasson, és tét nélkül csináljon valamit, amire az emberek beülnek, és úgy érzik, hogy megérte a pénzt, hanem az a feladata mindig a színháznak, hogy elgondolkodtasson, ami alatt azt értjük, hogy kritikát mutasson fel abban, ami még nem jó. Persze, hogy semmi sem tökéletes, de a színháznak az a dolga, hogy a problémákkal foglalkozzon. Amikor kijelentik Vidnyászkiek 15-20 évvel ezelőtt, hogy most pedig a Remény Színháza jön helyett, a Nihil helyett, amit a magyar értelmiség csinál, akkor elveszik a színház lényegét örökre. Nincs ilyen. Minden világhírű nagy színdarabíró, még ha vicces dolgokat is ír le, vagy nevettetőt, akkor is ott van mögötte valami probléma, amivel foglalkozik. És a színház lényegét veszik el azzal, hogy az ellenzéki, vagy mondjuk úgy, hogy kritikus szemléletű színházaknak nem adnak pénzt.
És ez mondjuk a személyes viszonyokra, a szakmán belüli személyes barátságokra, kapcsolatokra milyen hatással van az, ami történik?
Brutális. Brutális hatással van. Van egy csomó kollégánk, aki mindig is tehetséges volt, most is az, de olyan badarságokat beszél, mert beállt e mögé a, most már nyugodtan mondhatjuk, szélső jobboldali ideológia mögé, ami egyáltalán nem toleráns, és kirekesztő, és Európa Unió ellenes, és még beszélhetnénk mindent erről, sajnos ez van. És olyan vadállati módon fújja azt a passzát szelet, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk beszélgetni. Sőt, minket néznek le, hogy mi milyen maradi, nem is akarok kifejezéseket használni, amiket ránk mondanak. Minek neveznek?
Lipsinek.
Lipsinek, meg mindenféle butaság. Miközben mi velük együtt jártunk főiskolára, és tök normálisan ugyanazokat beszélgettük, hiszen a főiskolán soha semmilyen az akkori, még létező színművészeti főiskolán, semmilyen ideológiai oktatás nem folyt. A lényeg az az volt, hogy a művészet a nagy művészeti termékeken keresztül mindig az igazságról és a problémákról és a normális európai, mondjuk úgy, vagy görögöktől örökölt normális emberi értékekhez igazodik. És ezt most, mintha mindenki elfelejtette volna.
És amikor ez a kibeszéletlenség, vagy hát ahogy a Szabolcs felvetette, hogy ez végsősorban tabusítjuk is, vagy hát mondjuk a nagy közönség számára nyilván ez máshogy jön le, mint a szakmán belül, de hogy ennek azért látszottak jelei például a különféle ilyen hatalmi visszaélések, mert a színházi világon belül hatalmi visszaélések, meg egyéb botrányok ügyében is, hogy ott is megvolt ez a hallgatásnak, tehát például mondjuk a Vígszínház, ugye Eszeny Jenikő, vagy a Katonában, Gotár Péter féle botrány, hogy ezek mögött is valahogy megvolt ez a hallgatás, vagy itt máshol volt szó?
Ez teljesen természetes dolog, hogy ha valaki függőségi viszonyban él, már pedig, hogyha valaki leszerződött egy színházhoz színészként, és van egy igazgatója, rosszabb esetben igazgató főrendezője, akkor függőségi viszonyban él. Nem nagyon mer teljesen őszinte lenni soha, mert akkor nem kap legközelebb meg egy jó szerepet, ami őt megilletné. ez már borzasztó nagy baj. Ez egy feloldhatatlan dolog, soha nem lehetett vele mit csinálni. Engem nagyjából így rúgtak ki legalább két színházból. De lehet, hogy háromból, mert ott elintéztem, hogy ne kelljek. Mert természetes, hogy szóltam azért, ami rosszul működött, és ellene ment a lényegnek, a lényeg pedig mi, a művészeti színvonal minél magasabb szinten való tartása, és mindennek ez a lárendelése. És amikor egy ilyen színész, aki gondolkodik, és látja, és megszólal, akkor pontosan tudja, sérülni fog a karrierje, vagy sérülni fog az ázsiója annak az embernek a szemében, aki az igazgatója, vagy főrendezője, vagy rendezője. Ez feloldhatatlan, ezzel nincs mit csinálni. Ez csak úgy lehetne feloldani, hogyha az egész magyar színházi éra úgy működne, mint mondjuk a francia, vagy az angol, vagy az olasz, hogy nem nagyon vannak állandó társulatok, produkciókra összehozott emberek vannak, akik azonos súllyal és azonos beleszólási joggal vesznek részt egy produkció elkészítésében. Ez Magyarországon nagyon kevés helyen van.
De közben egy ilyen társulati lét, az pedig egy biztonságot is ad nyilván, nem? Tehát másfelől meg egy előnyös helyzet, hiszen...
De jó biztonságot is ad, meg szoktuk mondani, hogy nagyon nagy érték egyébként a Magyar Kőszínházi Társulati Lét, mert olyan műhely munka jöhet létre, ami egy rövidebb ideje együtt lévő társulatnál esetleg nem. Ezen persze lehet vitatkozni, én tudnék. De jó, fogadjuk el ezt, hogy nálunk ennek jó évtizedes hagyományai vannak, és nagyon híres társulataink voltak, és vannak is. Mert még most is, onnan én eljöttem, az Örkény Színház egy nagyon erős társulat, a Radnóti, a Katonai Színház, ugye ők vannak a toppon. De még mondhatnék társulatokat, akik igenis jók és erősek vidéken is. De ezt a függőségi viszonyt nem tudják levetkőzni, és nem tudnak tökéletesen őszinték lenni. Hiába mondják, soha, sehol. Mert az emberi hiúság az egy természetes dolog. És hogyha egy vezetőnek bárki, bárhol azt mondja, hogy szerintem hülyeséget csináltál, akkor az, ha okos ember megérti, de a sértettségét nem fogja elfelejteni soha.
És az ön karrierében törést, tehát akkor többszöri törést okozott, megváltoztatta alapvetően a pályát, az, hogy visszaszólt, vagy...
Azt szokták mondani nekem, hogy neked könnyű, és ezzel mindig röhögök, és visszakérdezek, hogy mitől könnyű nekem? Neked könnyű, mert te megmondod a véleményt, de mitől könnyű nekem? Tizenvalahány társulatnak voltam a tagja. Játszottam körülbelül 40 színházban Magyarországon, 170 bemutató. És nagyon sokszor volt, hogy úgy érezhettem volna, ahogy kérdezi, hogy derékba tört a karrierem, de soha nem így gondoltam, hanem úgy gondoltam, hogy nem tudom, melyik magyar szerzőtől kölcsönöztem a mondatot, talán ez is Eszterházi persze, hogy azt mondták rólam, hogy elvetettem a súlykot, de én akkor éreztem, hogy az a súlyokra már nagyon ráfért. És igenis, én nem vagyok vallásos, de igaza van a Jézus egyik tanának, aki azt mondta, hogy a legnagyobb emberi bűn a gyávaság. És ez az ország most, nem most, hosszú évtizedek óta a gyávaság bűnét hordozza magán, és nem látja, ugye azt mondja a költő, vigyázó szemetek, Párizsra vessétek, jertek, hogy sorsotok, előre nézzétek. Nem vetjük a szemünket soha, sehova. Se a románokra, akik jóval bátrabbak, se a lengyelekre, se a csehekre, senkire nem vetjük a szemünket, hanem mindent eltűrünk. És ez mindenhol jelen van, tehát ez nem csak egy magyar társadalom fölött kimondott ítélet, amit én itt beszélek okosan. Ez az élet minden területén jelen van. Hogyha egy országnak ilyen a lelkülete, ha egy kormány így befolyásolja az állampolgárait, ugye állandó félelemkeltéssel, és aztán az illúzióval, hogy majd ő megvédi, hogyha egy társadalom azt látja, hogy mindig mindent meg lehet úszni, a Rákosi rendszert is, a Kádár rendszert is, meg ezt a fajta politikát is, meg azt is, meg mindent meg lehet úszni, úgyhogy még mindig van kenyerem, meg még mindig van munkám, meg még mindig nagyjából jól élünk, akkor azt hiszi, hogy ez jó. És nem vágyik a szabadságra, mint a sok színész kollégám sem vágyik szabadságra, mert úgy gondolja, hogy ebben a függőségben neki még mindig jó. És biztos igaza is van. Ez csak egy olyan stratégia, amit én választottam.
Egyébként ön milyen családi közegből jön? Tehát ott ez a önmagáért kiállás, vagy ennek volt előképe, vagy ez előzmény nélküli tulajdonság?
Az összes dolog, amit itt most össze-vissza hőbörgök, ez az én személyes véleményem a világról. Bízom benne, hogy nagy részt egyezik azzal, amit a művészeten keresztül a világról gondolok. Körülbelül 1000 nagyszínpadi szerző egyetért velem ebben, amiket most beszélek. A családom az nekem olyan szerencsés géneket hordoz. Édesapám is rendkívül okos ember volt, most már sajnos régóta nem él. Ugyan nem ment egyetemre, de elképesztő memóriája és világszemlélete volt, mindent tudott. Mindig mindent tudott. Az biztos, hogyha valamiről elkezdtünk beszélni, és összegavajodtunk, a fater mindenféle internet nélkül egyszer csak elkezdte mondani, hogy az nem úgy volt a burháborúknál, nem az az évszám, és nem az volt az uralkodó. Hihetetlen volt. Amit egyszer megtanult a gimibe, az megmaradt a fejében. Vagy amit egyszer elolvasott könyvet, azt utána tudta. Édesanyám is mindig rendkívül okos volt, és művelt volt, és ráadásul egy minisztérium üdülőnek az üdülővezetője volt Balatonon. Én ott nőttem föl egy fantasztikus helyen, ezt mindig eldicsekszem vele, két kastélyban, egy angol parkban nőttem fel a Balaton partján. Ennek köszönhetően édesanyám vezette a könyvtárat is ott, meg a konyhát is, meg a beszerzést is, meg ő törődött a 60 vendége két hetenként. Tehát nagy agykapacitású ember volt mind a kettő. De az én nagymamám, aki édesanyja volt, ő is olyan volt, hogy 68 évesen megvettük neki a Pápaság története című nagy színes albumot, amikor már nehezen olvasott. Pár héten belül elolvasta, és utána simán idézett belőle. Őrület volt. Évszámokat, embereket, történeteket. Soha nem felejtett el, amit egyszer látott. Biztos, hogy örököltem egy csomó ilyen jó képességet, sajnos nem eleget. Nem tanultam meg 4 nyelvet, valahogy biztos a szorgalom hiányzott mögüle. De az eredeti kérdés persze arra vonatkozik, hogy ez a fajta szabadságvágy, ez örökölte, talán ez nem. Az biztos, hogy otthon nem hallottam erről soha ferde dolgot. Tehát nem láttam és nem hallottam soha a szüleimtől a megalkuvás semmilyen jelét. Ő nem voltak szervilisek, és nem tanítottak minket arra a testvéremmel együtt, hogy bármikor is megalkuvónak, vagy hazugnak, vagy sunyinak, vagy birkának kell lenni. Erről szó se volt.
És ez most egy kicsit eltávolodva a színháztól, ez a nyitottság, vagy őszinteség, vagy megmondás, ez más területen is érvényes. Ugye nagyon sokszor, sokat és nyíltan beszélt a betegségéről, igen. Ami szintén mondjuk, ha azt nézzük, hogy a daganatos megbetegedések milyen társadalmi tabut jelentenek Magyarországon, akkor hát ez is majdnem unikális, nagyon kevesen teszik ezt meg, hogy emögött is valamiféle ilyen igazság, szeretet vagy nyíltság volt, vagy ez inkább egy olyan társadalmi misszió, hogy azok, akik hasonló helyzetbe kerülnek, azok tudják, hogy mi vár rájuk, és hogyan tudnak megküzdeni ezzel.
Értem. Egy picit visszamegyek. Mindjárt ezt is elmondom. Természetesen ez egy misszió is részemről, hogy én a rákbetegségről bármikor nagyon nyíltan és komolyan tudok beszélni. Úgy gondolom, hogy ezt így kell csinálni. De kicsit visszamegyek, amiről idáig beszéltünk, meg amit én műveltem az életemben, az összekapcsolódik valamivel, és azt úgy hívják, hogy kellemetlen. Egy érzés. Ez nem komfortos. És nem biztos, hogy szimpatikus az ember sokáig, aki így viselkedik. Tehát tök könnyű rámondani egy szabadságharcosra, hogy kellemetlen, és kibaszik magával, és nem normális, minek csinál ilyet, meg nem is érdekel, mert mit nyomja ez annyit az arcomban? Molnár Áronra lehet mondani, hogy milyen kellemetlen van, megint ezzel jön. De ő, szerintem rendkívül tiszteletre méltóan tolja ezt, még akkor is, ha ő nem szimpatikus. és én is biztos vagyok benne, és elnézést kérek mindenkitől a fiatal koromból, hogy biztos, hogy sokszor nem voltam szimpatikus. Tehát kellene egy kicsit Buddhára is gondolni, meg Gandhira, amikor az ember véleményt formál. Mert az biztos, hogy nehéz egy ilyen embert hallgatni, aki egyszer csak kinyitja a szát és elkezdi nyomni. Mindenki tudja, hogy éppen az a kolléga, akiről beszélünk, tehetségtelen. És rendkívül sok kárt okoz egy egész színháznak, meg egy próbafolyamatnak, meg nyomja az igazgató valagát. Bocs, hogy kimondom. Tehát erről senki nem akar beszélni, mert tök kellemetlen. És ha valaki beszél róla, azt mondják, ez egy keci. Hát ez már megint miket dumál. Jó, tudjuk, de mit mondja? Mert szerintem sokkal egészségesebb, és most visszakanyarodom, beszélni egy ilyen rákbetegségről, akár egy közösségen belüli lelki rákbetegségről, vagy ilyen súlyos gócokról, sokkal célra vezetőbb és hasznosabb ilyenről beszélni, mint nem beszélni róla. Például a betegeknél is megfigyelhető évszázadok óta, hogy minél súlyosabb egy betegség, annál kevésbé verbális. És minél kevésbé súlyos, annál többet beszélnek róla. És tök fordítva kéne csinálni. Mert a piszticsári betegségek, jaj, most megint fáj, gyomrom van, egy kis izéit érzem, térdembe, mintha órákig tudnak beszélni róla az emberek, és ha valaki rákbeteg lesz, akkor mindjárt el kell hallgatni. És az óriási probléma. És ugyanez a probléma, mondom, most azért kanyarodtam vissza, ugyanez a probléma azzal is, hogyha valaki a közösségi, társadalmi, politikai bajokról elkezd beszélni, azt mondja, politizálj, hogy abban nem akarok tudni. Miért? Ugye a görögöknél idiótának nevezték azt, aki nem foglalkozott a politikával. Az ógörög szó azt jelenti, hogy közösségi dolgokkal, problémákkal, politikával nem foglalkozó ember. Idióta. Én úgy gondolom, hogy egy darabig én is idióta voltam, hogy aki nem veszi tudomásul, hogy a saját életéről van szó, amikor politizál, vagy a rákról beszél, akkor az idióta. Mm. Ez az egyszerű válasz.
De és ez mennyire volt, vagy mennyire jött természetesen? Mármint arra gondolok, hogy a gyógyulás után, vagy a gyógyulás folyamatában mennyire volt az természetes, hogy akkor ezt, mert arról sokat beszélt, hogy ahogy a diagnózis megszületett, vagy szinte azonnal tudta, hogy meg fog gyógyulni, és ezért mindent megtett.
Olyan is hittem benne.
Hát, de hát ez már önmagában sok. De hogyha a gyógyulás után, akkor ez természetes volt, hogy akkor ezt mindenkinek, vagy ahol lehet, ott elmondja, és nyíltan beszél róla?
Hát csináljuk úgy, hogy ez ne legyen homályos. Ezt meg is mutatom, nem nagyon látszik, mert engem innentől idáig vágt, föl és itt lefelé. Ugye ez egy nagyon veszélyes terület, úgy hívják, hogy fejnyak műtét. Ezt a fantasztikusan tehetséges orvosom, aki engem megműtött, Magyarországon a legjobban csinálja. Huszka János professzorról beszélünk a Péterfiben. Ő ezt azt mondta, hogy engem megműt, de nagyon sokan javasolták volna, hogy ne tegye, hiszen itt van egy nagy ötújú ideg. El is mondta nekem, hogy mi történhet, ha valami nem sikerül, hogy majd nem fogok tudni beszélni, lefittyed a fél arcom, nem tudom felemelni a jobb kezem, nem látok a jobb szememre, nem hallok a jobb fülemre, tehát ez mind. Ezzel együtt vállaltam, hála Istennek, mert azt mondta egy másik fantasztikus orvos, a Orvai professzor Tétenyén, hogy van nálam egy jobb orvos, ő majd megmondja, mit kell csinálni. Nem, mit mondom, doktor úr, én még egy életemben nem hallottam, de talán senkitől, hogy van nálam egy jobb. Huszka professzor egy fantasztikus csávó, amit ő mond, azt kell csinálni. És akkor a Huszka azzal kezdte, hogy művész úr, nehogy elkezdje törni a fejét bármin, hogy ez mitől van. És nehogy azt higgye, hogy most valami misztikus helyzetbe került. A rákbetegség teljesen természetes dolog. Az erdőben vagy a természetben élő állatok nagy többsége, ha nagyon öreg kort ér, meg el fogja vinni egy rákbetegség. Maga fiatalon kapta, ez nem természetes, ennek Nyilván volt valami oka, de lehet, hogy csak az evolúció furakszik valamerre, de nem nyerte le a könnyeit, nem stresszett, nem görcsölt, dohányzik, nem. Na ugye. Tehát nem ezektől van. A fene tudja, hogy mitől van. Nekünk az a dolgunk, hogy meggyógyítsuk, vagy legyőzzük, vagy elhiggyük magunkról, hogy még nem haltunk meg. És én attól a pillanattól kezdve úgy gondoltam, hogy ez a remek hozzáállású ember elmondta nekem, hogy erről mindig ugyanilyen normálisan kell beszélni. Sőt, egy idő után úgy éreztem, hogy kötelező is, mert elkezdtem látni a körülöttem levőkön a bezárkózást, aki rákbeteg volt a környezetükben, vagy velük történt, hogy nem, erről beszélni kell, mert rengeteget segít.
Ja, nem, bocsánat, csak egy kérdés. Ez a, nem csak, hogy ez sokszor felmerül, többektől hallottam már, hogy van egyfajta bűntudat, a mondjuk hát ez rossz szó, de hogy a túlélőkben, hogy ez az érzés, ez megvolt, vagy van egy ilyen valóban, ami...
Nekem nincs ilyen, és hallottam róla, de nagyon nehezen tudom megérteni. Azt tud csak eszembe jutni, amit az Örkény ír az egyik gyönyörű novellájában a háborúról, hogy aki túlélte a kukoricásban ott azt a helyzetet, például ő erről ír, amikor lőttek rájuk, és három barátja maradt ott, és ő nem, és egész életre lelkifurdalása volt, hogy ő miért élte túl. Hát tudom képzelni, hogy van egy ilyen aspektus. Én ezt nem éreztem soha, de hát jogtalan, hiszen az ember azért él túl valamit, mert nagyon túl akar élni, vagy szerencséje volt, vagy mert meggyógyították, ettől neki miért kellene, hogy lelkifurdalása legyen. Azt hiszem, hogy a hiba az, hogyha elkezdjük eltakargatni a problémákat, és megtagadjuk az oltást, ami egy csodálatos vívmány, és akkor nem engedjük beadni magunknak, meg a gyerekünknek, meg nem megyünk el orvosi vizsgálatra. Ezek a bűnök. Emiatt lehet lelkifurdalása bárkinek, vagy akár egy egész szektának, vagy egy egész közösségnek, aki oltás ellenes. Istenem. Szóval ezek a bűnök.
Változtatott önön ez a betegség?
Persze. Rengeteget. Rengeteget. Én nagyon ritkán kelek így ki magamból, mint most. Tehát ezt már rég engedtem meg magamnak, de tulajdonképpen is határoztam, hogyha bármikor én leülök egy interjúra, egy normális orgánum kérdező embereivel, akkor én soha többet nem vagyok hajlandó is másolni. Most pont olyan helyzet van, hogy aki elkezd táncolni a határon, és jó, azért ezt elvállalom meg, ez talán még nem annyira ciki, az mind bűnös abban, hogy nem változik meg a világ, és nem a nép jóléte fog érvényesülni, és a miniszter, eredeti jelentése, hogy a szolga, és a miniszter nem szolgálni fog minket, hanem uralkodni fog rajtunk, és az éppen aktuális munkahelyi főnökünk visszaél a hatalmával. De egyébként kicsit hadd kanyarodjak vissza az egyik kérdésére. Nagyon sok jót tett a MeToo mozgalom. Tehát ugye megkérdezte, hogy annak idején a Vix Színházban is, meg a Gotthár ügyben is voltak-e már ilyen problémák, és akkor nem válaszoltam rá, most válaszolok. Bizony, most már jobb a helyzet. Tehát amikor Eszenyi Enikő körül gyűrűztek ezek a rossz hullámok, és hát ebben a rettentő sok hibát vétett, és Gotthár Péter körül, aki szintén rettentő sok hibát elkövetett, nem beszélve Marton Lászlóról, Isten nyugosztalja, aki persze remek művész ember volt, és mind a hárman művészileg értékes emberek, hibáztak. Csak akkor függőségi viszonyok miatt erről senki nem mert beszélni. Bár rengetegen tudtak róla. És meghurcolták azt a színésznőt, aki éppen előállt ezzel. Mind a kettőt. Ugye az Eszenyi ügyben, a Marton ügyben is, a Gotthár ügyben is, szóval most már talán könnyebb.
És ez intézményesül is? Mármint ez hogy akkor lehet róla beszélni? Vagy akkor van egy ilyen, vagy mondjuk az a reflex, ami korábban a függőségi viszonyok miatt esetleg megakadályozta, vagy meggátolta, hogy egy színész, vagy bárki, aki a hierarchiában alacsonyabb szinten volt, beszéljen, akkor ez most már talán nincs ez a reflex?
De van. Ezek nagyon nehezen levetkőzhető dolgok. nem akarom misztifikálni, de azt mondják, hogy sírva a vigad a magyar, ez még van. Tehát a dánok jönnek és jópofák lesznek, ez is van. Nem csak azért, mert szabad náluk a marihuána használat, hanem azért, mert ők büszkék is arra, hogy ő nekik ilyen lelki világuk van. Hogy jön az ír, és ordítozni fog, és be fog rúgni, és baromi őszinte lesz, és pofán ver, az is van. És a magyar meg sunyog, kollaborál, megalkuszik, megúszza, előbb ér be a forgóajtón, ugye vannak ezek a legendák. Ez van. És ez marha nehéz lesz levetkőzni.
Igen, csak hogy itt a társadalom, bocsánat,
nem mondjam.
Csak hogy itt ugye mindig jönnek az újabb és újabb körök, hogy a pedagógusok nem mentek kitüntetni, vagy legalábbis nem kellő mértékben, vagy mennyiségben, de hogy ugye ezeket forgatjuk magunkat, és hogy igazából nem nagyon találunk megoldást, vagy kiutat ebből, hogyha már mondjuk a forgóhajtó szóba került, ahol, hogy sokan beleragadnak ebbe a forgóhajtóba, és soha nem tudnak kijönni, hogy ebből lát valamilyen kiutat, vagy lát bármilyen megoldást, ami változtathat ezen a helyzeten?
Édesapám azt szokta mondani, hogy kisfiam, amíg mi meg nem halunk, addig itt nem változik semmi. De nem lett igaza, mert már meghalt az a nemzedék, és még mindig nem változott semmi. Most én kell, hogy azt mondjam a következő nemzedéknek, együtt voltam katona az Orbán Viktorral, tehát egy nemzedék vagyunk az egész gárdában. Ugye amíg meg nem halunk, addig nem változik semmi. Lehet, hogy ezt kéne mondanom, de nem akarok senkit elkeseríteni. Vannak olyan reflexek, a függők és az elnyomottak és a kiselmizettek részéről, amik nehezen változnak, de ugyanilyen módon vannak reflexek, a hatalombitorlói és az anyagi javakkal visszaélők, vagy a gazdasági előnyökkel visszaélők részéről is, amik nem fognak megváltozni. Tehát van egy ilyen régről örökölt kelet-közép-európai reflex, hogy amit el lehet lopni, azt el kell lopni. Kicsit azért vissza kell adni belőle, de azért el kell lopni, mert így működik a világ, ezt megszoktuk. És amíg ezt nem felejtjük el, addig borzasztó nehéz lesz. Egyszer azt mondta egy kollégám nagyon szellemesen, hogy régen úgy volt, hogy volt egy nagy összehordott domb, úgynevezett közös javak, amiben mindig elcsóra szóltak, még a Kádár rendszerben is ügyesen, és akkor az a domb egyre kisebb lett, de még mindig volt valami. Most meg van egy gödör, amiből hordják el a cuccot, és a gödör egyre nagyobb lesz. Most itt tartunk. És az emberek, mivel még mindig van melójuk, meg kenyerük, meg néhánynak autója, meg tévéje, meg telefonja, azt hiszik, hogy még lehet kihordani a Földet.
A szinkronról akartam kérdezni, most annak kapcsán jutott eszembe, hogy mennyire állunk ki magunkért, vagy nem állunk. Néhány éve volt erről több szó, most mintha megint kevesebbet lehetne erről hallani, hogy a szinkronban dolgozó művészek tényleg hát elkezdtek felszólalni a méltatlan állapotok és főleg méltatlan fizetések ellen. Itt most mi a helyzet? Látta valamit ön? Azért ugye nagyon sok külföldi művésznek adja a hangját, tehát gondolom van egy rálátása a szakmára.
Rajkai Zoli kollégámat és barátomat kedvesen megemlíteni, ezt őtőle kell majd egyszer megkérdezni, mert ő erről jóval többet tud, nagyon okosan és nagyon kemény munkával átlátta és szervezte ezt az egészet. Egyáltalán a Magyar Színészkamara és a Szinkron színészekért összeállt szervezet nagyon sokat tett ezért, és innen is köszönjük nekik. Most is ezerrel melóznak. Most éppen a jogvédőszervezet és a Szinkron szakszervezet is valami 40 óvást nyújtott be, mint jogi kifogásolást az ellen, hogy nyírbálják megint az ismétlési és egyéb jogainkat, vagy hát bármilyen előadói jogainkat, és nem akarnak érte újfent fizetni. De az biztos, hogy ez a helyzet sokat nem javult. Most mondok egy számot, így egyszerűbb lesz. Mondjuk bejön egy bármilyen amerikai produkció a magyar mozikba. Azt lehet tudni, hogy ott sok százmilliós költségvetések és jegybevételek vannak. Ha elkezd dübörögve menni, mondjuk egy ilyen nagy akciófilm. És akkor kap egy ilyen színész, mint én, aki egy híresebb szinkronhang, benne egy főszerepe. És keres vele, ha 100 tekercse van, akkor 100 000 forintot, ha még többet beszél, mert az akcióhősök sokkal kevesebbet beszélnek, mondjuk 160, akkor 160 ezer forintot. Ez a plafon. És azt nagyon sokszor le fogják adni moziban, soha többet egy fillér nem jár érte, mert rögtön aláírjuk a szerződést, hogy minden jogról örökre lemondtunk. Tehát a mi hangunkat onnantól kezdve bárhol, bármikor, bárki ingyen használhatja, a világ végéig. Most a szinkron szervezet tagjai, Rajkai Zolival, meg sok emberrel ott az élen, kiharcolták az EI-vel együtt, az előadó művészeti jogok intézetével együtt, hogy az ismétlési jogokért azért fizessenek, ha tévé, rádió, ilyesmiről van szó, és akkor azért valami kis pénzt kapunk, de nem sokat. Na most a baj az, hogy annak idején lehetett mondani, amikor sokat járt valaki a Pannonia filmstúdióba, ami akkor még az egyetlen volt a Hűvösvölgyi úton, hogy egész jól keres. És aztán ez nagyjából úgy maradt. Alig emelkedtek a gázsik. És ez baj. Én értem, hogy a nagy megrendelő diktál. Tehát valószínűleg, most nem akarok neveket mondani, most kéne mondani ilyen mozis nagy megrendelőket, megtéréseket, hogy magának a stúdiónak se ad elég pénzt. És értem, hogy ezért a színésznek sem jut túl sok belőle. De ezt az egész rendszert megváltoztatni fogalmam sincs, hogy hogy kellene.
Ez még csak azért is érdekes, mert ugye sokszor, főleg az elmúlt években vagy évtizedben előkerült az a vita, hogy vajon kell-e a szinkron, nem kéne mondjuk a nyelvtanulás és egyéb ügyek miatt a feliratozás és az eredeti nyelv. Miközben a magyar szinkron azért mégiscsak, hát nyilván nem mondom, hogy világhírű, mert a szinkron csak egy országra korlátozó, de nagyon magas színvonalú volt nagyon sokáig, és az egy meghatározó, hogy majdnem, hogy önálló művészi tevékenység. Ugye ezért is érdekes, hogy ennek ellenére nem becsülik meg a szakma tagjait, hát akkor pontosabban a szinkron színészeket, hogy ennek miben látja az okát, hogy ez hagyományosan alakult így, vagy ahogy egyre több lett a produkció, és azért látunk elég, vagy hallunk elég gyatra szinkron teljesítményeket is, nyilván mert nagyon gyorsan kell lezavarni egy-egy felvételt, hogy ez lehet az oka, hogy annyira kinyílt, és annyira sok produkció jött, vagy miért vesztett el a presztízsét ez?
Hátulról kezdem. Amit utoljára mondott, attól, hogy gyorsan csinálunk valamit, az nem kell, hogy rossz legyen. A digitális technika az irtózatosan jó. És nagyon sokat segít, hogy ma már fejhallgató van a fejünkön, van némi nyelvtudásunk, és sokkal gyorsabb az agyunk. Nem csak magunknak köszönhetően, meg a technikai fejlődésnek köszönhetően, hanem a gyerekeinknek köszönhetően is, akik fölgyorsítanak bennünket. Tehát ma már elvárható egy korombeli színésztől is, hogy fölteszi a fejhallgatót, elkezdi nézni a filmet, és azonnal rajta van. És nem hibázza el. Sőt, még a hangsúlyt se fogja elhibázni, mert azt a színészt már ismeri, már látta, már tudja, hogy mi fog történni, látja a szeme előtt a mondatokat, van színészi rutinja, és irtózatosan gyorsan lehet dolgozni, semmivel nem lesz rosszabb, mint amikor 8-szor vesszük fel. Mindenki tudja, hogy a negyedik felvétel soha nem lesz már olyan jó, mint az első, a 8. pedig garantáltan szarabb lesz. Ha elsőre jól el van találva, azt nagyon nehéz túldobni. Tehát ez egy téveszme. De a tömegtermelés valóban nagyon sok rosszat tesz. Nem a gyorsasága miatt, hanem amiatt, hogy nem az az ember fogja fordítani, aki a legjobb a filmszövegét, hanem aki a leggyorsabb. Tehát kinek adja oda? A Google-nek. Bedobja, kidobja, belenéz, ha nincs benne nagy hülyeség, már mondhatják is a színészek. Itt kezdődik a probléma. Nem, a probléma még előbb kezdődik a gyártásvezetővel, akit szorongatnak, hogy 3 napon belül vidd végbe, add oda gyorsan valakinek, aki lefordítja, és gyorsan hívjál rá 3 színészt, aki nem kerül sokba. Na, ott kezdődik a probléma. Mert azt mondják, hogy, most mondok egy nagy kollégámat, hogy jöjjön ki a Tordi Géza, de azonnal. Először is. A Tordi Géza nem fog kijönni azonnal, mert nem várható el tőle, hogy vágja magát taxiba, és rohanjon ki holnap reggel 8-ra. Ugye? Másodszor. Nyilván őt azért meg kell fizetni egy kicsit jobban, de ha nincs rá pénz, azt fogják mondani, nem kell, jó lesz ide, a tök mindegy ki. De az még nem csinált főszerepet. Nem baj, majd megpróbálja. És itt kezdődnek a borzalmas gondok, hogy innent kezdve lehet tudni, hogy baj lesz. Ugye nem lesz már olyan soha többet. Mm. És amikor jön egy híres film, és odaadják most mondok nagy neveket az Aprics Lacinak, vagy a Báthori Orsinak, vagy a Juhász Annának, aki hál' Istennek még mindig dolgozik velünk, akkor tudjuk, hogy abból minőségi meló lesz. Mert ők nem fogják engedni, hogy senkik, akárkik melózzanak rajta, és ha meglátják a szar szövegkönyvet, ne, szó nem lehet róla, fordítassátok le rendesen, aztán elkezdünk dolgozni. De még nincs ez a rigorózus szakmaiság, addig bármibe csúszhat.
Most a szinkron mellett, hogyha ha nagyon sokan, főleg mondjuk az én korosztályom és onnan fölfelé, a szomszédokból is ismerheti ön. És ezt azért is akartam rákérdezni a szomszédokra, mert ugye most nemrég a Partizán csinált egy emlékműsort, aminek a nézettség alapján, ugye a nézettségéből arra következtetünk, hogy azért még mindig megmozgatja a közönséget a szappanopera, vagy ez a teleregény. Hogy miben látja, így most visszatekintve, ugye most már talán több mint 2,5 évtizeddel a zárás után, miben látja ennek a produkciónak a jelentését? Hogy mi az, ami még mindig ennyire megmozgatja az embereket?
Még egy picit lépcsőházi vagyok, bocsánat, lépcsőházi filozofus, hogy ne akkor jusson eszembe minden, amikor már megyek a kocsin felé. Az előző az csak még egy farkinca, hogy a szinkronnal az is van ám, amit az előbb nem mondtam el, hogy nem ér ilyet mondani, hogy a magyar szinkron milyen fantasztikus, magas színvonalú, meg világhírű. Nem ér ilyet mondani, mert fogalmunk sincs, hogy milyen volt mindig is a cseh szinkronon. Csodálatos színészek vannak. A cseh filmeknél mindig elájulunk, hogy milyen tehetséges embertömeg van ott. De ugyanilyen jók a török színészek, a lengyel színészek, őrületesen erősek, a franciák, az olaszok. Biztos vagyok benne, hogy mindig remek szinkront csináltak, csak nekünk erről fogalmunk.
Nem azért is mondtam, hogy egy szinkron mindig egy országon belül világhírű.
Hál' Istennek azt hiszük, hogy a magyar szinkron kiemelkedően magas színvonalú. Mm. Nagyon jó, hogy ezt hiszük, és biztos is vagyok benne, hogy akik már nem élnek, olyan örökséget hagytak ránk, ami elképesztően magas színvonal. Mm. Tehát tudom, hogy ami Sinkovics Imre hagyatéka ebben az ügyben, vagy akár a Makai Sándoré, vagy a rengeteg nevet mondhatnék, hogy az egy őrületesen magas színvonal, ez nagy kincs, és nekünk ahhoz emelkedni kell. Ennyit az előző témáról. Nem beszélek túl sokat?
Ne, dehogy is.
Amit a szomszédokról kérdezett, az meg szerintem fele részben már nosztalgia, de nagyon jól működik. És amit ott abban a partizános riportban a Marci olyan jól eltalált, és tudja, hogy miért van ez a nosztalgia, az azért is van, mert ott mégiscsak lehetett valamilyen szinten a közéleti politikáról beszélni. És ez iránt is nosztalgiánk van, mert ma már ilyen műsort nem enged meg a hatalom. Nincs. Hát gondolkodjunk már. Van ilyen műsor a Magyar Televízióban? Horváth Ádám óta nincs. Aki 2000 környékén volt talán utoljára tévéelnök. Egy évig azt hiszem, rögtön ki is rúgták.
A környezet is más volt, tehát hogy még manapság mondjuk tényleg, ha valaki elkezd politizálni, akkor hirtelen mindenkiből kibukik, és akkor onnantól kezdve elvágták azt a beszélgetést, legalábbis a józanész szerint.
De ez nem baj?
Hát ez baj, csak azt mondom, hogy abban az a környezet az viszont nem volt talán ennyire átpolitizált, sőt, hát biztos vagy benne, hogy nem volt annyira átpolitizált, mint manapság. Tehát az ott más lehetett a vízhangja is egy-egy ilyen műsor.
Mert a politika nem szedte szét ilyen áldáz módon a társadalmat. Tehát nem volt ilyen durva árokásás, és nem a polarizáció volt a cél, mert most az a cél, hogy legalább négy felé húzzanak az emberek, amikor nem tudnak egyetérteni, az a legjobb. Akkor még ez nem működött. Nem volt olyan, hogy családok vesztek össze egymással, 89 óta sűrűn előfordul, mert az egyiknek ilyen nézete van, a másiknak meg van, és mind a kettő szélsőséges. Ilyen nem volt. És most van, és ez állati nagy baj.
Egyébként, amit mondott még jóval korábban, hogy a színházi szakma tulajdonképpen az utóbbi pár évben szakadt szét ilyen politikai... Igen. árkok mentén, tehát egész sokáig immunis volt, mert valóban a rendszerváltás óta azért a családokban ez már beköltözött ez a nagyon áldáz, nagyon nagy összeveszésekhez vezető otthoni politizálás, de a színház akkor tulajdonképpen egész jól ellenállt sokáig.
Nem akarom fölmenteni semmiben a Vidnyánszkit, de tudja róla, ha ezt egyszer hallja, hogy ő csak egy jelentéktelen eszköz. Egy nagyon elmérgesedett indulatú ember, de ő csak egy porszem, egy senki, egy felejthető eszköz. Az ő nevével fémjelzett ez a rothadás, ami most van, de bárki megtette volna a helyében, hiszen ez az irányítás. Ő nem teljesen magától működik, mint ahogy senki, aki ebben a szándékos szétszakításban részt vesz. És a Magyar Színház csak azért tűnt egy ideig ellenállónak, mert nagyon komoly agyak, rendezők, igazgatók és főiskolai tanárok tudták irányítani. Várható volt, hogy egyszer csak kikapják a kezükből, mert ez nagyon komoly hatalom. Tehát ha egy uralkodni vágyó autoriter rendszer nem veszi tudomásul, hogy mekkora hatalom, ők tudomásul vették, az Orbánék, hogy ez mekkora hatalom, hogy az írók fogvatartása, hogy a színházművészet fogvatartása, a média teljes leuralása, a legnagyobb hatalom, ha ezt nem veszik tudomásul, akkor belebuknak a következő választásba. Ők nem fognak belebukni, mert ezt mind kézben tartják. A színházat is közlöm mindenkivel, akinek illúziója van, abszolút vasmarokkal kézben tartják. 3-4 társulat van, aki még ebben függetlennek mondhatja magát.
Akkor térjünk is az egyikre itt zárásként, hogy legyen valami pozitívum is. Ezt egy interjúban olvastam, hogy egy beszélgetésben hallottam, mert nem emlékszem pontosan, hogy Pintér Béla társulat az, akikkel nagyon szívesen dolgozna együtt. Gondolom őket is akkor a most említett függetlennek közé sorolja. Hogy ez az együttműködés, ez a együttműködési vágy, ez egyszer majd megvalósul reményei szerint? Tehát van egy ilyen forgatókönyv is?
Nem. Mondok még valamit. A 3-4 komoly társulaton kívül, vagy 5 komoly társulaton kívül, akik még függetlenek, van még legalább 50 pici, akik alól most rángatták ki a szőnyeget. Tehát az úgynevezett független, vagy alternatív színházi társaság, akik a közszínházi, vagy társulati rendszer alatt működnek, azok a mi vérereink és a mi tüdőhörgőink, azokat ölik most meg. Ők nem fognak össze soha, mert képtelenek rá szervezetileg és anyagilag. Az úgynevezett társulati vagy régi állami önkormányzati közszínházi rendszer pedig soha nem lesz képes összefogásra, mert azt a borzalmas, kártékony régi dumát fogják nyomni, mint az egyszerű magyar ember tud, hogy ahonnan enni kapok, abban a fészekben nem szarok, van valamilyen szörnyű.
Vagy kézben nem harapok.
Abban ilyen... kézben nem harapok, aki nekem enni ad, hogy finomabb legyek, elnézést a szarért. Amíg ez működik a fejekben, addig itt semmi nem fog történni, és azt gondolom, hogy nem. Mm. Nem lesz, semmilyen összefogás nem lesz. Amíg valaki ebben a rendszerben benne adja a kulcsot, aki ezt mozgatja, addig itt változás nem. Mm.
Akkor most csak az ön is Pintérről kapcsolatban, hogy van olyan, ugye szabadúszóként dolgozik, igen, hogy van olyan szerep, olyan együttműködés, olyan produkció, bármi, amit mindenképpen szeretne eljátszani, megtenni.
Hát most nagyon boldog vagyok, hogy a Tápszínház kötelékébe tartozom egy kicsit. Csináltunk jellemző módon egyetlen egy előadást ősszel, ennyire volt pénz. Egy nagy volumenű összejátszás volt, a Móri Zsigmond rokonok kapcsán készítettünk egy előadást, ami először közönség előtt ment egybe. Hát aki színházi ember, azt tudja, hogy ez horror, amit most mondtam. Így aztán 3,5 órás lett az első felvonás, talán kicsit túltoltuk. De arra az egyre volt pénz, azt most elvileg a Vajdai Vili barátom még nyertek valami pályázati pénzt, és ősszel megcsináljuk, talán el fogjuk játszani 3-szor, vagy tavasszal. Tehát a Tápszínházban én ott vagyok, és nagyon boldog vagyok ezzel. Ráadásul én vagyok benne Kardics, a gazember főügyvéd, vagy főügyész. És a kitűnő Márton András, maga a polgármester. És ennek most nagyon örülök. Én persze szívesen játszanék Pintér Bélánál is, de én nem akarom oda befújni magam, mert a Béla nekem jó ismerősöm, és pontosan tudja, hogy éppen kit akar hívni, és kivel melózik. Meg az azért kemény ám, ott sokat kell próbálni, előadások előtt is, és kemény rendszerben játszanak most az újpesti rendezvénytérben, hogy legyen valami jegybevételük. Tehát van olyan előadás, amit ötször játszanak egymás után minden este, hogy jöjjön valami dömping. De szívesen tenném persze, és van még sok remek ilyen független alkotó tábor, akihez szívesen tartoznék, de nem nevesíteném, mert nem vagyok babonás, de ez olyan, hogy ha valaki nagyon akar valamit, abba bele fog bukni. Legalábbis a szerepekről ezt szoktuk gondolni.
És nagyon szépen köszönjük, hogy...
Köszönöm, és mondom, bocsánat, ha sokat beszéltem, csak...
Hát ez a cél.
Örülök, hogy ebben a magyar hangban szabadon lehet.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük.
Önöknek köszönjük a figyelmet, és ahogy a Szabolcs az elején elmondta, amennyiben tehetik, fizessenek el a lapra, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon, hogy ezeket a műsorokat továbbra is készítessük. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük, viszontlátásra.